Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, kikeresve és énekelve 300. dicséretünket, annak minden versét. 300. dicséretünk első verse így kezdődik, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt a János írása szerint való Szent Evangélium 4. részéből, a 3. verssel kezdődő és a 30. verssel bezáródó igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszú igeszakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. És Jézus elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába, és Samárián kellett átmennie. Ment azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, melyet Jákób adott az ő fiának, Józsefnek. Ott volt a Jákób forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jött egy samáriabeli asszony vizet meríteni. Mondanék ki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok. Mert a zsidók nem barátkoztak a samáriaiakkal. Felelt Jézus és mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mondanék ki az asszony, uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy éte, ami atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, a jószága is? Felelt Jézus, és mondanék én, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha, örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondanék ki az asszony, uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondanék ki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és ezt mondta, nincs férjem. Mondanék ki, Jézus, jól mondod, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondanék ki az asszony, uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondanék ki, Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi pedig azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvesség a zsidók közül támadt, de eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Ekkor ezt mondta neki az asszony, tudom, hogy Messiás jön, akit Krisztusnak mondanak, és mikor az eljön, megjelent nékünk mindent. Mondta neki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjöttek az ő tanítványai, és csodálkozták, hogy asszonnyal, csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélt, mindazáltal egyik sem mondta, hogy mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyta azért az asszony a vedret, elment a városba, és ezt mondta az embereknek, jertek, lássatok egy embert, aki megmondott nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ezé a Krisztus. Kimentek azért a városból, és hozzámentek. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Téged magasztalni jöttünk, Istenünk, vágyódva utánad, vágyódva szavad után, jó lelked kiáradását kérve és várva magunkra, életünkre, szeretteinkre. Köszönjük atyai szeretetedet, annak meg annyi jelét, köszönjük, hogy megőriztél bennünket, kirendeltél testünknek, lelkünknek minden szükségeset. Milyen boldogító érzés tudni, hogy ránk, akik hiszünk benned, nem az ítélet rettenete, hanem irgalmad jósága vár. Ami Urunkért, Jézusért, aki önmagát adta értünk, a keresztre menve helyettünk, hogy mi a te szemedben bűntelenek és tiszták lehessünk. Ő érette, Jézusért kérünk, atyánk, hogy szólj hozzánk, szólíts meg bennünket ígét szavával, vigasztalj, adj gyógyulást a betegeknek, adj bátorítást és örömhírt mindannyiunknak, akik eljöttünk szent hajlékodba. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Isten igének meghallására készülve 172. számú dicséretünket énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írott levele, 8. részéből annak a 32. versét. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az úgynevezett keresztény kultúrkör országaiban évek óta tartó válság van. Ez a válság itt-ott néhány helyen, bizonyos szinten már gyógyulni látszik. Sokan mondják azt, hogy 5 évvel ezelőtt robbant ki ez a gazdasági eredetű pénzügyi válság a Lehman Brothers bedőlését követően, de azt hiszem ma már teljesen világos mindenki előtt, hogy a válság kirobbanását megelőzte egy hosszú, több évtizeden át tartó ügyeskedés, hazudozás, átverés, spekulációk sora. Egyszerűen ezeknek az eredménye végén robbant ki az, amit pénzügyi válságnak neveznek. De hát semmi nem robban ki csak úgy magától, ha előtte nem sűrűsödik. Ha előtte nem adódnak össze azok, amelyeknek az eredménye az, hogy valami kirobban. Természetesen itt is így történt. Kedves testvérek, ennek a robbanásnak aztán rengeteg kárvallottja lett, nagyon sok ember élete ment tönkre, álmai mentek tönkre, munkáját, munkahelyét veszítette el, rengeteg nyomorúsággal járt, jár, mind a mai napig ez a válság. Elsőrenden Európa országai és az Amerikai Egyesült Államok lakói érezték meg leginkább ennek a gazdasági válságnak a fájó következményeit. Nagyon egyszerű az oka. Itt hazudtak a legtöbbet, és a leghosszabb időn keresztül az embereknek. Európában és Amerikában hazudtak a legtöbbet az embereknek, és ezért jutott éppen Európa és Amerika ide. Kedves testvérek, ezt csak úgy lehetett megcsinálni velünk, évtizedeken át. Ami aztán ide vezetett, hogy meg kellett teremteni annak a feltételeit, hogy minket orrunknál fogva, becsapva, játszva, könnyedén tönkre tegyenek. Ezért kezdtem így, hogy az európai és az amerikai kultúrkörben ott lett igazán nagy a válság. Kedves testvérek, ennek pedig az volt az előfeltétele, hogy egy nagyon tudatos vallástalanítási folyamatot indítottak el évtizedekkel ezelőtt, és ez koncentráltan szólt a kereszténységről, arról a vallásról, amit ahol ki tudtak írtani. Ahol az emberek ennek nyomán elveszítették a szellemi-lelki tartásukat, gyökereiket, azokkal az emberekkel aztán bármit meg lehetett és meg lehet mind a mai napig csinálni. Jegyezzétek meg, hogy mindig így kezdődik egy népnek, egy országnak, egy családnak, egy földrésznek a kirablása, tönkretétele, hogy először a vallást írtják ki. A vallástalanítás kell ahhoz, hogy aztán az emberekkel bármit meg lehessen csinálni. Itt is így történt. Nálunk is így történt. Elhitették az emberekkel, hogy ha végre megszabadulunk a vallástól, templomtól, Bibliától, egyháztól, papoktól, akkor eljöhet majd egy jóléti társadalom, ahol végre szabadon élhetnek az emberek. Szabadon élhetnek a testükkel, szabadon élhetnek a lelkükkel, szabadon élhetnek minden lehetőségükkel. Nincsenek vallási béklyók rajtuk. Le kell rázni a vallást. És ha ez megtörténik, akkor egy szép új világot fogunk fölépíteni nektek, emberek. Így történt aztán, hogy megtanították a gyökereit elvesztő embereket arra, hogy a csúnya szép. Hogy a hamis igaz. Hogy a rossz jó. És észre se vettük, hogy mi történik velünk. Mert elvesztettük azt a szellemi mértéket, amin megmérhettük volna, amit velünk csinálnak. Nem véletlen, hogy éppen ezért a keresztény kultúrkörbe lehetett igazán az embereket bolonddá tenni. Nem véletlen. Testvérek, én úgy látom, hogy a gyökértelenné vált ember került válságba. Európában is és Amerikában is az igazi válság az emberé, nem a pénzé, nem a gazdaságé. Az emberek vannak igazán válságban. Az emberek lelki, szellemi, mentális állapota mélyén van a válság. Mert az kétségtelen tény, hogy az emberlét fundamentumai vannak folyamatosan felszámolás és bomlasztás alatt. Bombázzák folyamatosan az emberlét összes igazi alapját. Megkérdőjeleznek mindent. Vallás, kérdőjel, házasság, kérdőjel, nemek, kérdőjel, család, kérdőjel, becsület, kérdőjel, a másik ember, kérdőjel. Kedves testvérek, azok, akik gyökértelenítettek, és ennek eredményeképpen hazudtak, spekuláltak, loptak, csaltak, nehogy elhiggyétek, hogy a válságot ők is fogják megoldani. Ezt az elvtársak csinálták a kommunizmusba, amikor csődbe jutottak, akkor azt mondták, hogy majd önkritikát gyakorolunk magunk felett. Ami azt jelentette, hogy te nem gyakorolhatsz önkritikát ő felette. Azért börtön jár. De majd a jó elvtársak önmaguk felett önkritikát gyakorolnak, és kihúzzák az országot és önmagukat abból a mocsárból, ahol végül is elvezették. El ne higgyétek, hogy akik Európába és Amerikába a kialakult válság mögött látszólag arctalanul, ismeretlenül, de ott vannak, hogy azok segíteni fognak. Ők legfeljebb azt csinálják most is, hogy eltakarják előlünk a lényeget. Kedves testvérek, mindezt a hosszabb bevezetőt azért mondtam el, mert a samáriai asszony története egész különös módon a 21. századi válságba jutott ember története. Egy modern ember, ez a samáriai asszony, egy modern asszony, egy korszerű, 21. századi asszony, egy ember válságban van. Arról szeretnék beszélni előttetek az ige kapcsán, hogy hogy néz ki ez a modern ember, ez a bibliai modern nő. És mi történik vele, amikor végre azzal találkozik, aki segíteni tud rajta? Mi jellemezte ezt az asszonyt? Kedves testvérek, egészen különös vonásai vannak ennek az asszonynak. Azt látjuk, hogy bátor és öntudatos nő. Amikor először találkozik Jézussal, kioktatja. Kioktatja Jézust. Ez az első mondata. Zsidó létedre, hogy kérhetsz én tőlem, aki samáriai vagyok, vizet? Te nem tudod? Te nem tudod, hogy ez nem szokás? Te nem tudod, hogy a mi népeink így állnak egymással? Határozottan kioktatja Jézust. Hogy kérhetsz én tőlem vizet? Te hogy gondolod ezt? Okos nő. Mindezen túl azt is mondja Jézusnak, hogy hogy lehetsz te ilyen kis csacska, hogy ide ülsz egy kút mellé, és nincs semmid, amivel vizet meríthetnél. Okos ember nem ül le egy kúthoz vízmerítő nélkül. Te meg itt ülsz. Okos, öntudatos. Az ókorban zajlik a történet, amikor egy nő a legnagyobb tisztelettel és alázattal kellett, hogy beszéljen egy tanítóval. Benne nincs se alázat, se alázatosság. Már miért lenne? Egy öntudatos, okos, alázatmentes, magabiztos, fölényes nő. És modern abban az értelemben is, talán túlzottan is modern, hogy nem egy férje van, nem is kettő, hanem annyira modern, hogy neki öt férje is volt. Most meg élettársi kapcsolatban él. Igazán modern, korszerű, bátor nő. Azt nem tudjuk, hogy ő hagyta el a férjeit, vagy a férjei hagyták el őt. A lényegen nem változtat. A szavaiból az is kiderül, hogy egy nagyon kemény nő. Megtaposta az élet, sokat szenvedhetett, és kemény. Nem vallásos, de járatos vallási kérdésekben. Modern nő. Igazán nem éli a vallást, de tudja. Jézussal egy komoly vallási vitába keveredik, tudja, hogy hol vannak a szent helyek, ma azt mondanám, hol a templom. Tudja, hogy kik voltak előtte az ősatyák, akik hittek. Tudja, hogy hogy kell, meg hol kell imádkozni. Ismeri ő a vallást. Csak nem gyakorolja benne magát. Modern nő. Egy modern ember. Egy olyan kvízi játékon szerencsésen is szerepelne, ahol vallási kérdés is van. Van neki véleménye mindenről. Bátor, határozott, öntudatos, szabad, független nő. Egy modern ember. Igen, így látszik ő kívülről. Az izgalmas kérdés az, hogy hogy látja őt Jézus belülről. Kedves testvérek, Jézus az emberek mélységeit vizsgálja. Azt, aki az ember igazán belül. Mi az emberek külsőségeit vizsgáljuk, majd erről még mondok valamit. Jézus mindig az emberek mélységeit vizsgálja. Azt nézi, hogy kicsoda az a másik ember ott belül igazán. Jézus látja mindazt, amit el akar takarni ez a nő az okosságával. A vallásos ismereteivel, a magabiztosságával, a bátor szókimondásával, az erkölcsi szabadosságával. Jézus tökéletesen látja, hogy ez a nő mindezek mögé csak elbújik, rejtőzködik. Hogy aki igazán nem ismeri az ő bensejét, az igazi énjét, az higgyen annak, amit lát, meg hall. Sérült lélek ez. Ez az asszony tele van fájdalommal, keserűséggel, csalódással és szégyennel. Modern ember. Az élete csupa rendezetlenség. Semmi nincs elvarva. Semmi nincs az életébe elrendezve. Az élete csupa gubanc. Csomók vannak benne. Meg nem oldott, ki nem nyitott életcsomók. Ezért tele van görccsel. Nagyon szomorú ember. Végtelenül szomorú ember. De fölényes. Határozott. Kioktató. De valójában egy élethelyzeteit megoldani nem tudó, mindenbe belegabajodott és ott ragadt boldogtalan ember. Sem a szavai, sem vallási ismeretei nem tudják Jézus elől eltakarni, hogy kicsoda ő. Sem azt, hogy milyen állapotban van. Jézus ismeri. Ismeri az élete mélységeit, a rejtőzködése okait, élete elvarratlan szálait, élete gubancait. Jézus ismeri élete megoldatlanságait, ismeri az éjszakai könnyeit, gyötrődő forgolódását, önmarcangolását. Jézus mindent tud róla. Testvérek, Jézus terápiája azért működik 2000 év óta, mert hibátlan a diagnózisa az emberről. Semmi nem tudja Jézus elől eltakarni azt, hogy kik vagyunk. Semmi. Milyen jó, hogy Jézus nem előítélettel, nem haraggal vagy gyűlölettel közelít az emberhez, hanem van benne irgalom, megbocsátás és segíteni akarás. A válságban lévő modern ember, gubancokkal, kétségbeesésekkel, sérülésekkel tele, és mindezt rejti, takargatja, mintha egy gennyes sebet, ha bekötöznénk, nem maradna gennyes seb. Így nem lehet élni. És akkor, ahova ő vízért járt, megjelent Jézus. Kedves testvérek, hogyan segít rajta Jézus? Először is azt hadd mondjam el ennek kapcsán, hogy mindenkin tud segíteni Jézus. Mindenkin. Nincs olyan összegabajodott élet. Nincs olyan összegabajodott sors, aki ne tudna Jézus segíteni. Mindenkin tud. De hogyan? Kedves testvérek, azt szeretném egy kicsit elgondolkoztató módon most a szívetekre helyezni, hogy nagyon nehéz az emberekkel jól beszélgetni. Nagyon nehéz az emberekkel úgy beszélgetni, hogy valamiképpen segítsünk rajtuk. Nagyon nehéz. Annyi felesleges és buta beszéd hagyja el a szánkat, pörög a nyelvünk, pörög az agyunk, mondjuk, semmi értelme, soha senkinek az életében nem segítünk. Milyen szörnyű, mikor valaki végig éli az életét úgy, hogy életgubancok megoldásába soha nem tudott segíteni senkinek, még annak se, akit igazán szeret, aki az övé, aki hozzá tartozik, aki az élete része, akiért felelős. És nem tud segíteni rajta. Kedves testvérek, érdemes megfigyelni azt, hogy az Úr Jézus milyen módon beszélget és hogy segít egy életen, hát ha tudunk tanulni tőle. Mert arra előbb-utóbb mindenkinek rá kell jönni, hogy a magam módján nem tudok segíteni az embereken, bármilyen okos vagyok. Azt látjuk, hogy Jézus szabad szívvel beszélgetve segít. Szabad a szíve minden tróger, bűnöző, parázna, tolvaj, hazug, öntelt, hitetlen, gőgös, mindenki felé szabad a szíve. Testvérek, aki felé, ha bármilyen okból be van zárva a szívem, azon nem tudok segíteni. Ha valakit utálsz, nem tudsz rajta segíteni. Aki felé zárva van a szívem, azon soha nem tudok segíteni. Jézus azért olyan csodálatos lelki gondozó, mert bár tudja, hogy az asszonynak 5 férje volt, most meg élettársa van, és tud róla mindent, mégis teljesen szabad a szíve felé. Nincs benne előítélet, se ítélet, se harag. A bezárt szív soha nem ismeri meg a másik embert. Aki felé be van zárva a szíved, annak a mélységeit soha nem ismered meg, és segíteni se tudsz rajta. Legfeljebb a látszatig, a felszínig jutsz el a másik emberben, a mélységeig soha. Nézzétek Jézust. Hogyan is beszélget Jézus ezzel az asszonnyal? Kezdi a vízzel, mert az asszony a vízhez megy, kúthoz megy, beszélget vele a vízről. Amiért ez az asszony jött? Közben nagyon vigyáz a beszélgetésbe arra, amit ez az okos asszony többször is megpróbál, hogy kislisszan Jézus szavai elől. Vinni a beszélgetést többször is mellékvágányokra, Jézus mindig visszatereli. És elindul vele a víztől, hogy eljusson vele az életvizéig. Elindul vele attól a víztől, amihez mindig vissza kell térni, mert újra és újra szomjas lesz, és merítenie kell. Addig a vízig, amiből ha viszont életébe egyszer már iszik, soha többé meg nem fog szomjúhozni. Néhány perc telik el. A Jézussal való beszélgetésében az asszonynak, és már szalad vissza, ugyanabba a városba, ahol mindenki tudja róla, hogy kicsoda, megveti, ezért jár délbe vízért, mert nem akar senkivel találkozni, mert az emberek szemébe és a száján hallja a megvetést, visszamegy, és egyszer csak kiderül, hogy ebből a nőből már az árad, amit Jézus mondott, életnek vize. Van benne egy kútfő, és ebből valami árad kifelé az emberek felé. Annyira, hogy ugyanazok az emberek, akik megvetették őt, most elindulnak a városból ki a kúthoz Jézushoz. Jézus azt mondta neki a beszélgetés elején, hogy életnek vize árad abból, aki én nálam járt. És visszamegy a városba, és árad belőle az életnek vize. És az emberek isszák. Hisznek neki. Most jön az izgalmas kérdés, testvérek. Hol fordult meg a dolog? Hogy lett ennek a nőnek a lelkében életnek vize? Ahonnan az elkezd áradni. Van az úgy, hogy bemegyek a templomba, és kimegyek, és azok az emberek, akik nem hittek nekem, hisznek, és a szavamra megmozdulnak. Van ilyen? Történt közte és Jézus között valami a beszélgetés során. Jézus rögtön a legelső mondatába beszél neki Isten ajándékáról. És azt mondja, ha ismernéd Isten ajándékát, tehát nem ismered még, de ha ismernéd, akkor most te kérnél tőlem, és én adnám neked. Ha ismernéd Isten ajándékát, azért énekeltettem ezt a 300. dicséretet, mert ennek az egyik versében van ez a sor, hogy benned mindent meglelek. Amiután ez az asszony vágyódott, oldhatatlan szomjúsággal, azt Jézusban mind meglelte. Ha ismernéd Isten ajándékát, vajon ismerjük mi? Templomba járó emberek. Jézus segít neki, hát most én is segítek nektek, hogy mi Isten ajándéka. Jézus. Mi szoktunk kérni bocsánatot, irgalmat, segítséget. Istennek egy ajándéka van. Jézus. Ha ismernéd Isten ajándékát. Még mindig nem érti, akkor Jézus azt mondja neki, én vagyok az. Én tudom, hogy jönni fog egy messiás, mondja az asszony, profi a nő. Krisztusnak hívják, mindent tud. Jézus azt mondja, hagyd abba, itt áll előtted. Én vagyok az, benned mindent meglelek. És azért olvastam ezt az ígét alapígeként, hogy ne ajándékozna az Isten mindent nekünk az ő fiával együtt. Hogy ne ajándékozna, ha ismernéd Isten ajándékát. És hogy ne adna, ajándékozna Isten nekünk mindent, mai szomjasaknak, modern szomjasaknak, modern kísérletezőknek, modern megbukóknak, modern, tönkrement életű embereknek, akik sóvárgunk a boldogság, a békesség, a harmónia, a szerelem, a házasság és a gyerek öröméért. Hogy ne adna mindent az ő fiával együtt. Nem tudod leválasztani Jézust Isten ajándékairól. Mert Istennek csak egy nagy ajándéka van. Jézus. Ha ismernéd Isten ajándékát, te magad kérnél, és én adnék neked élő vizet, mondja neki Jézus. Van ennek egy történetnek egy le nem írt, de világosan megvalósult része, hogy ők ketten még beszélgettek. Milyen jó, ha mi ketten beszélgetünk, Jézus és te. Ott, ahol szomjas koldusként újra és újra jössz. Mi lenne, ha odaülnél a kút mellé egyszer. És megismerhetnéd Isten ajándékát. És benne mindent meglelnél. Annyira meglelte, hogy boldogan hazaszalad. És nézzétek a végső csodát. A hitnek mindig van következménye. Nem magán ügy, mint ahogy a liberális testvérek mindig mondták, 90-től kezdődően, hogy magán ügy, nem, nem. Az ő fejébe igen, nagyon szeretné. De Isten rendjébe nem. A hit az közügy. Nézzétek, mit csinál ez az asszony. Ennek a beszélgetésnek a végén elfelejti a vödrét, a vizet, szalad vissza Sikár városába, és közügyé teszi, hogy mi történt, vagyis azt, hogy találkoztam azzal, aki mindent megmondott rólam. Ez a messiás. Testvérek, amikor hitre jut valaki, aki kapja Isten ajándékát, azzal akár mit csinálsz is, szalad vissza Sikár városába. Olyan hit nincs, amelyiket kalap alá lehet rejteni. A hitnek az a természete, hogy olyan boldogság tölti el az ember szívét, hogy nem lehet beleszorítani. Gyertek már, itt van az, aki mindent megmondott én rólam. Nézzétek, egyszerre minden élni kezd ennek a nőnek. A lábai mozgatják és fut. A szája megnyílik, és nem szégyelli a Krisztus evangéliumát. Ahol megszületik a hit, annak mindig következménye van. És Sikár városába a parázna nő életén keresztül munkálkodó Jézus megjelent. És tudjátok, mit csinál? Hitelesíti ezt a nőt mindenki előtt. Mert amikor hitre jutsz, már többé nem egyedül jársz. Énekeljük egy szép evangélium énekben, hogy velem vándorol utamon Jézus. Sikár városába ez az asszony már Jézussal ment vissza. Ott volt a szívébe, a szájába, a lábába, a szemébe, egész bensejébe. És Jézus hitelessé teszi az egész város előtt, mert a szavának hisznek, és kimennek a Jákob forrásához, Jézushoz. Hogy harcolunk néha, hogy az emberek higgyenek nekünk, hogy magyarázzuk a bizonyítványunkat, hogy szépítjük a nyomorúságainkat. Jézus tud hitelesíteni igazán emberek előtt. Rehabilitálja ezt a nőt. Hisznek végre neki. És megjelennek rajta Isten áldásai. És áldott ember lesz. Mert van ilyen modern emberből áldott ember. Föl ne cseréld, el ne tévezd. Isten országába nem modern emberek jutnak be, hanem áldást hordozó emberek. Isten ajándékát, Jézust hordozó emberek. Válságban van az ember, de megjelent a kút mellett valaki, akinek van hatalma bűnöket megbocsátani, múltát tenni a múltamat, újat kezdeni velem, új életet adni nekem. és életnek vize kezd átfolyni rajtam, hogy áldásul legyek sokaknak. Nem modern ember akar lenni, hanem áldott ember, aki áldásul lesz sokaknak. Imádkozzunk. Olyan jó látni, Jézus, hogy neked mindenre van hatalmad. Igen, mindenre van hatalmad. És olyan jó átélni ezt, amikor velünk történik. Urunk, taníts bennünket beszélgetni, ha már a lábadnál ültünk, hogy ne a magunkét mondjuk, hanem a tiédet. Taníts bennünket arra, Urunk, hogy vágyódjunk megajándékozottak lenni veled és benned. Kívántasd meg velünk, Urunk, azt az életet, amit te új életnek, új szívnek, új útnak mondasz. Könyörülj meg a te sok ígét hallott népeden rajtunk, hogy ne csak a kútig jussunk el, ne csak a pillanatnyi szomjunkat oltsuk a mindennapi életben, bármivel is. Engedd, hogy az élet forrásáig, minden ajándék forrásáig Jézusig is eljussunk. Hogy aztán egyszer úgy menjünk haza, hogy életnek vize bugyog már belőlünk, és árad mások felé. Köszönjük, hogy ez lehetséges, nem csak a samáriai asszonynak, rettenetesen elrontott gubancos élete után, hanem mindannyiunknak. Legyen érte tiéd a dicsőség, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Az Erős Süle családból van itt valaki? Igen? Hoztátok?
Igen?
Jó. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát, és azért volt ez a kis beszélgetés csak, mert ennek a kedves házaspárnak köszönhetjük hosszú évek óta, Daninak és Zsuzsának azt, hogy az ige hirdetések nyomtatott formában is megjelennek, és beszerezhetők. A tékozló fiú története kapcsán engem többen is megkerestek, két héttel ezelőtt volt, hogy olyan jó lenne olvasni. Arra kértem Zsuzsát, hogy készítse el és hozza el, úgyhogy az iratterjesztésben a tékozló fiú története már kapható. 50 forintos áron adjuk, azért kérünk érte egyáltalán pénzt, mert ezekből állítjuk elő a gyülekezeti újságot, 300-350 példányban, amit meg ingyen ajándékba adhatunk aztán mindenkinek. Jövő heti alkalmainkat jelentem, kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra, este 6 órakor férfiak bibliaórája, természetesen nem a presbitereket csupán, hanem minden férfit szeretettel várunk. Szerdán 7-kor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, este 6 órakor a kisifi, pénteken 5 órakor a mini ifi, 6 órakor a nagy ifi bibliaóráit tartjuk. Minden vasárnap 10 órakor istentisztelet van, ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk, 11:30-től pedig a kórus próbál. Kedves testvérek, most már hétről hétre hirdettük, és ma még hirdetem, hogy sok testvérünk nem rendezte a fenntartói járulék befizetését. Nagyon kérjük, hogy pótolják a testvérek, nagyon köszönjük azoknak, akiknek szívügye ez. Hadd mondjak erről egy kicsit most többet. Több mint 1000 atyafi tartozik ehhez a gyülekezethez, aki önként vállalta, hogy hozzánk tartozik. Ebből az 1000 atyafiból 300-an tartják fönt és tartják el ezt a gyülekezetet. Olyanok, akik minden hónapban önkéntes egyházfenntartói járulékot is adnak a perselyes adományon túl. És ennek az az értelme, testvérek, hogy a gyülekezetek teljesen önellátók és önmagukat fenntartók. Soha nem kaptunk állami pénzeket, nem abból él egy gyülekezet. Ezt meg kell érteni. Kizárólag abból él, amit a hívek, akik ide járnak, önként adnak. És amennyit adnak. És ugye minden hónapban nálunk is megérkeznek a számlák. A gáz, a villany és minden egyéb. Közel 600 000 forint értékben jön minden hónapban. És plusz van 7 alkalmazott, akiknek a fizetést is ki kell adni. Azt is mi adjuk. Olyan összeges testvérek, ami messze meghaladja már sajnos a gyülekezet teherbíró képességét. Úgyhogy minden évben nagyon sok pénzt igyekszünk máshonnan idehozni, hogy működni tudjunk. Ezért kérjük azokat, akik megengedhetik, tehetik, szívük szerint tennék, akik úgy gondolják, hogy fontos szolgálatokat végzünk ebbe a gyülekezetbe, gyerekekért, fiatalokért, kultúráért, öregekért, mindenkiért, azok segítsenek nekünk abba, hogy túl tudjunk jutni hónapról hónapra a nehézségeinken. És nagyon köszönöm azoknak, akik ezt érzik, tudják, ismerik, és rendszeresen hónapról hónapra befizetik az egyház fenntartói járulékukat. Akár átutalják, akár csekket kérnek a hivatalból, és elviszik. Még egyszer nagyon köszönöm. Gyászoló, megemlékező testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték szeretteik kedves testvérünket, Hajdár Gábornét, aki 75 esztendőt élt utolsó útján el. Isten nagyon vigasztalódást az emlékező családtagoknak. És végül jelentem, hogy tegnap Urkúton volt egy nagyobb gyülekezeti csoport, téliesítettük az urkúti ingatlanjainkat, nagyon köszönöm azoknak, akik el tudtak jönni, és készek voltak segíteni is. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. A 200. dicséret első és utolsó verseit majd a himnuszt énekeljük el, tehát 200. dicséretünknek az első és az utolsó versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel!